11. fejezet. Hát szereted a katonaságot?
Szeretem.
Ezt határozottan mondja Bói János báró Kemény Simonnak, apja legjobb barátjának és volt tanulótársának. Hogy megváltozott ő is. Hát olyan sok idő, 7 esztendő. Emlékszik, amikor Bécsbe ment az akadémiára, látta Kemény Simont, akkor még délceg volt, és azóta hogy megöregedett. Pedig apjával egyidős, arca puffadt, barnás szürke, szép meccésű orr is megvastagodott, és zihálva lélegzik. Megállapította Bolyi János, hogy általában itt az emberek hamar elnehezülnek. Ó, igen, betegre eszik, isszák magukat. Főként isszák. Örökké ünnep, valami ürügy a vígságra, eszemiszomra, névnap, születésnap, megérkezik, elutazik, és az ebédlőasztalok mindjárt telerakódnak óriási halom húsokkal. Hasas kancsókba csobban a bor, húzza a cigány, ágál a virtus, rogyásig, kidőlésig. Apja nem. Apja ügyel magára. Milyen fiatal, legényes, Kemény Simonhoz hasonlítva. Ő csak módjával iszik, inkább csak feketét, és pipázása is mérsékelt. Most aztán meg fiatalabb, mint amikor ő annak idején elment Bécsbe. Csak úgy ragyog a szeme fiatal feleségére, Somorjai Nagy Terézre. Sokan már elhaltak, kicsi osztályos tanulókból nagy deákok lettek, és Kemény Simon is már elnehezült léptekkel ballag a sír felé. Milyen kár érte. Nagy tudású ember és tiszta szívű. Mindig ott állott apja mellett a nehéz órákban. Őt is milyen szeretettel karolta és beszélt hozzá. Látod, ez szép. Szép, hogy szereted a katonaságot. Igaz, katona nép vagyunk, erdélyiek. De magunk nyelvén, s a mi hazánkban szívesebben forgatnánk kardot, mint Bécs nyelvére, dirigálására. Folytatta Kemény Simon némi keserűséggel. Szeretem, mert férfi virtushoz és tudományhoz ez illik. Nekem legalábbis megfelelő. Magyarázta Bolyai János fölgyúlt lelkesedéssel. Azért is örvendek ennek, mert apádat én tartottam vissza a pályától, és aggodalmam is volt emiatt, hogy tán rosszul tettem. Most fiában megtalálta-e pálya jóvá igazítását. Bolyai János megértően mosolygott. Eszébe jutott, hogy valóban Kemény Simon beszélte le annak idején Bólyai Farkast arról, hogy Bécsben a hadimérnöki akadémiába lépjen, és unszolta, menjenek együtt Jénába. Hát úgy is történt. Apja gyakran említi ezt neki fájdalmasan, mondván, hogy nem kellene kínlódnia most itt Vásárhelyen, hanem nagy tiszt lehetne, magasabb, úribb élettel, mint ez a professzorság. Kemény Simon folytatta Bólya János dicséretét. Nem tubákolsz, és nem pipázol. Hallám éppen, hogy borral sem élsz. Még evésed is mérsékletes. Sok is ennyi erény egy ifjúnak, mondtál ismerően. Csak akkor mivel töltöd idődet? És mitől vigadsz? Tette hozzá. Annyi minden van még azon kívül, válaszolta Bólya János titokzatosan. Szerelem? Bólya János elpirult erre a szóra. Kemény pedig megelégedetten nézte a fiút, amint a pír fut az arcán, lányosan. Aztán elkomorodott. Eszébe jutott ifjúsága, amely elszállt. Kemény Simonnál közeleg a vég. A teleki ház szalonja lassanként megtelt. Hordták a szánkók a vendégeket. Innen, a városból, a környéki kastélyokból, udvarházakból. Lobognak a gyertyák a szalomba, fehérlenek a nyakak, a keblek, gyémánt ékszerek szikráznak, és a szemek mind kíváncsian fordulnak a fiatal tiszt, Bólyai János felé. Mustrálják, különösen a nők. De a férfiak is. Csodálatos hegedű játékának híre hamar szétterjed, és rogyásig elárasztják a meghívásokkal. Olyan ritkán tudnak elfogni errefele valami különös élvezetet, ami más, több, mint a megszokott összejövetelek, ünnepek, mulatságok. És Bólyai János készséggel járja a szalonokat. Vígság, ennyi sok esztendő aszkétás élete után, amint hirtelen most beleringatózott ebbe a jószagú szédületbe, jól esően kábítja és úszik benne ifjúsága feszülő kedvével. Észre sem veszi a napok elpergését. Tegnap bonyha, tegnap előtt gernyeszeg, ma meg itt van a teleki ház szalonjában, csupa farsang, vidámság, helye húja minden napja. Asszony, leány szemek ragyogása, elismerő szavak simogatása közepette, délcegen 22 esztendejével, feszülő egyenruhájában. Ó, most szép, igen szép, röpíti a szánkó havas utak fehérlő meseszerű tájakon által, ezüstfák borulgatnak rá vidáman. Örvendj, Bólyai János, művet készen, 22 esztendős vagy, utat fölfele visz. Nem kell neki bor, pipa és egyéb parlagi élvezetek, lobog ő anélkül is, tiszta tűzzel. Peregnek a napok vígságosan, csömörét még nem érzi, nincsen rá ideje. Elfoglaltsága mellett hogyan is lehetne? Pompásan muzsikál. Ez itt Erdély, Ázsia közel, nem Bécs szalagos egyenruhás levendulás langyossága. Erdélyi barokk, amely ha a származásában német is, itt tobzódó barbár káprázatban nehezültek. Török és levantei íz van benne. Igaz, hogy ezt az elismerő érdeklődést hegedű játékának köszönheti, nem pedig tudományának. Művéről itt alig, ha tud valaki. Csak apja tud róla, köteles, és még egy-két meghitt barátja. Ezek az asszonyok, férfiak azért árasztják el meghívásokkal, azért fürödhet elismerő pillantásokban, bókokban, mert jól hegedül. Mulattatja őket. De az ünneplés forróságában a 22 esztendős tiszt erre most nem is gondol. Apjával jóformán ki sem beszélte magát, amióta hazajött. Most éppen Toldalagi Amáliával beszélget. Az idősebb özvegyasszony szemüvegén keresztül villanó gyémántjainak méltóságával a temesvári élet felől érdeklődik. Ekkor belépett a szalomba mostoha anyja. Őt vette észre először. Nagy Teréz, és csak később az apját. Bólyai János arcára forróság szalad, és ettől, amint megállapította, még inkább neki perdült. Hirtelen elkapta a szemét mosta anyjáról, és nagy buzgalommal kezdte magyarázni Temesvárról Toldalagi Amáliát és a többi hölgyeket. De valahogy nyakával, vállával tovább kísérte mostohanyja útját a szalomban. Érezte, amint közeledett hozzá. Gondoltam, hogy hamarabb hazajön Sámsodról, és együtt jövünk ide, szólott hirtelen mellette mostohanyja. Bólyai János nyugalmat erőltetve magára közömbös szavakkal mentegetőzött, hogy százszék nem engedték el Sámsodról hamarabb, és hát ezért késett. Apám hova lett? Kérdezte ezután hirtelen. Mély bókkal elköszönt a társaságtól, mintha apjával igen sürgős beszéde lenne. Tána pipázóba ment, válaszolta barnás sápat komoly arccal Nagy Teréz, és körülnézett a teremben. Néhány pillanatig egymás mellett lépkedett Bólyai János és mostohanyja. Mindketten nézelődve, mintha a bólyai farkast keresnék. Nincs bent, nincs itt, szólott az asszony, és megállott. Közben Bolyai János nagy, átható pillantással megnézte az asszonyt. Ruhája sötét bordó bársonyát, amelyből karja hosszú nyaka kivillant, a fehér színek megdöbbentő árnyalatával, különösen nyaka, hosszan, kondor, pihéinek varázslatos, forró és mégis hideg, riasztó büszkeségével. A régi könyvek nemes papírjának a színe, nyaka, karja, élettele, mint a koporsóból fehérle neki. Az arcon is a nőies párnázás gömbölyűsége nélkül feszült ez a hibátlanul tiszta alabástrom bőr. Csak két orcáján piroshodik ki neki hirtelen a vér, olyan valószínűtlenül heves lobogásával, mintha festék volna. Holott nem az. Mintha két nagy szem lobogásának tüze tartaná sütő forróságban mindig ezt a két foltot a szem közelségében. Nem tudná megmondani Bolyai János, hogy mit érez ennek az asszonynak a közelségében. Gyűlöletete, megvetést, avagy vonzódást. Amikor megérkezett, amikor először látta nagy Terézt, harag és megvetés volt az érzése vele szembe. Most meg nem tudja, mi szegődött meg hozzá. Azzal nyugtatta magát, hogy irigység, féltékenység, hogy apját elvette tőle, tőle és anyja emlékétől. Apja befektette abba az ágyba, amelybe az anyja meghalt. Bársonyruhája velencei, amint állát kicsit előreveti, mintha gunnyal nézni őt. De megszorítanám a derekát, hogy a rabbanjon. Engem kerül kegyelmed. Minden bevezetés nélkül hirtelen Bolyai János felé fordul Bolyainé, és úgy kérdi ezt folytott hangon. Miközben arcán a piros folt még lángolóbb. Bolyai János merően néz vissza rá, rebbenés nélkül szúrós, összehúzott szemöldökkel. Váratlanul alattomosan szalad felé ez a kérdés, de ő nem veszíti el lélek jelenlétét, azért sem. Magát, mondja, és kurta, sziszenő, szó, hideg elszántsággal szalad Bolyainé felé, szintúgy bele egyenesen az arcába. Miért? Csak. Haragszik rám? Nem. Félti tőlem az apját? Őszinte szerelme-e mi apámhoz köti? Folytatja Bolyai. Mi okot adtam rá, hogy ezt kérdezi? Maga 28 esztendős, ő 50 elmúlt. És ez? Birtoka van, értem én. Gonosz. Forró, sziszenő a felelet. Abban a pillanatban odalépett hozzájuk Bolyai Farkas. Éppen azt találgattuk, hogy merre kószálhatott el kegyelmet, szólott Bolyainé az urához. Nyugodt volt a hangja, fölényes. Diadalmasan nézett Bolyai Jánosra. Gúnyosan. Bolyai János megfordult, és a terem másik vége felé irányította határozott lépteit. Bolyai Farkas fia után nézett. Elég kedvese hozzád? Kérdezte tűnődve feleségétől. Tökéletesen az, felelte Bolyainé mosolyogva. A terem felső végéből, ahol a dámák nagy csoportja állott, hirtelen fölviharzott az élénkség, és a gyertyák fényében megvillant Bolyai János kopott, fekete hátú hegedűje. Aztán kezében a hegedűvel föllépett az emelvényre, amelyen a zongora állott. Bolyai János állához vette a hegedűjét, nyugtalanító lassúsággal emelte föl a vonót. A hegedű hangok lágy, izzó, folyékony aranya ömlött végig mindenen. Ezt várták. Ezért jöttek ide csípős hidegben, szánkon mindenfelől, ide, A teleki házba. Ennek a várakozásnak az izgalma forrósította őket egész este. És most szinte aléltan a tikkadtságtól, a nagy eseményre várástól adták át magukat. Bólya János hegedűje bűvöletének. Nem ismerős nóta, az igaz, amit Bólya János játszik. De éppen ez a gyönyörűség benne, hogy másképpen szól, mint az eddig hallott hegedűk. Olasz és százkotta mesterek néha felbukkannak itt-ott, de okos játékok inkább csak mutatvány, amitől értelem nyílhat, de a szív hideg maradt tőle. Bólya János hegedű játéka más, mintha vonója varázspálca volna, és túlvilági lények sorakoznának köréje, akik sohasem ismert érzelmeket teremtenek eléjük. Most mélyen, mélyen zúg, szinte feketén, így zeng búg a tölgyerdő nyári éjszaka viharaiban, egy bujkáló melódia, ami mindegyre visszatér, mintha egyenesen a szívet hurkolná. Nevezhetetlen fájdalom ez. Most neki szilajlik, hely, de csattog, döng, mintha mérges ember keserűségében, egyedül való neki buzdulásában minden kedves holmiát törné össze régi kardját, buzogányát, boros kupáit. Milyen kár, hogy vége van. Ilyen váratlanul, ilyen furcsán. Bólya János sápat megviselt arccal fejezi be hegedű játékát, szemmel láthatóan kimerülten. Megértik ők, erősen beliadta a szívét. Bólyai farkas lehúnyt szemmel utazott vissza a múltba, fia hegedű játéka alatt. Ó, igen. Ő is így. Nyári éjszaka, Kolozsvárt, a kemény palotában, amikor ő hegedült, akkor, hely, akkor. Fia másképpen hegedül, több tűzzel, szebben, de nem féltékeny fia hegedű játékára sem. Azután ittak. A férfiak fanyarki különmenti bort, amely hűtés nélkül is mindig hűs, mégis lobogó tűzként gyújt lángokat a lélekben. Bólya János kocintásra emelte kupáját a feléje hömpölygő nagy ünneplésben, de csak valamicskét ivott belőle. Ízétől, erejétől, ami az első korty után szétszaladt benne, megrázkódott. Nem iszik, nem tud inni, nem akar, mert ha egyszer ő inna úgy igazában, akkor tán az egész világ összedarabolódna. Gyere, megszökünk innen, kiviszlek Szentgyörgyre, gyere közénk, többen leszünk, fiatalok, meglátod, gyere, nagy dolgokat beszélünk. Szólott Bólya Jánoshoz a fiatal Mária Figróf. Most nem, mondta Bólya János komoran. A hazáról akarunk beszélni veled. A hazáról. Csak egy kicsit. Tette hozzá Mária titokzatosan. Kevés tán az új gróf, s a bécsi cirógatás, kérdezte Bólyai indokolatlan gunnyal. Értem. Téged nem érdekel. Szólalt meg mellette a fiatal Ernyei báró Bálint. Bólya János szeme kitágult, ujjai egyszerre megvonaglottak, úgy kúsztak a kardja markolata felé, mint fölzaklatott kis viperák. Abban a pillanatban valaki megfogta a karját. Kemény Simon volt. A két fiatalember gyorsan ellépett mellőle. Kemény Simon Bólya János karonfogva vezette a nők csoportjához, ahol szó nélkül ott hagyta. Apjával és most anyjával tért haza. Apja erősködött, hogy ő is elfér kényelmesen a szánkóban, de Bólya János kiült a bakra, a kocsis mellé. Mintha nem volnál már olyan nagy kedvű, mint eddig. Igaz, hogy harmadik hete alig pihentél, Most már pihenni is kellene, mondta otthon Bújai Farkas a fiának, amint együtt maradtak. Írt valamit Szász Károlynak Enyedre a művemről? Szólalt meg Bújai János éles, felelősségre vonó hangon, mintha apja előbbi kérdését nem is hallotta volna. Megírtam neki, hogy milyen nagy művet alkottál. Válasz még nem jött rá?
Hát még nem válaszolt.
Ő sem ért meg engem. Keserűen mondta ezt Bólya János. Keze erőszakos lendülettel kísérte a megállapítást. Ő se. Maga se. Tette hozzá. Álmos vagy. S attól ilyen ingerült. Feküdj le, szólott apja szeliden. Aztán mondja meg nekem. Mi van Domáldal? Mi lesz vele? Apja ámulva nézett rá. Miért? Mert az nem Nagy Teréz birtoka, hanem a nagyanyámé volt. Hangja rekedten sistergett, amint ezt mondta. Bójé Farkas hátrálva zavart szemmel nézett fiára. Tisztázni akarom az én jussomat, folytatta Bójé János kérlelhetetlen rideg hangon. Asszonyomat miért bántod? Szólott aztán Bójai Farkas, de nem érzett harag hangjából, csak fájdalom és sajnálkozás. Nehogy bántom. Én bántsam a maga asszonyát. Ezt már megcsendesülve mondta Bójai János. Nem rövidítelek meg. Miért hiszed ezt apádról? Közelebb lépett fiához, látszott Bójai Farkas arcán, hogy szeretné fiát megnyugtatni, de továbbra is csak hideg szemmel állott előtte. Nem nézett apjára. Magába nézett leszegzett fejjel. Így álltak darabig, aztán váratlanul megfordult János. Kiment? Ki az éjszakába. A kaput behúzta. Behúzta, bevágta maga mögött, hogy döngött. Csak ment Bólyai János, kardja csörrent a kövezeten, maga sem tudta, hogy merre megy. A fapiacon baktatott egy szekér, lobogó kanóc lámpással, két lóval. Hová mész? Kérdezte Bólyai János a rideg hangon. A piacra instálom, felelte a szekeres. Tudod, hol van Domáld?
Tudom, istálom,
felelte alázatosan. Akkor elviszel oda engem, most.
Igen, de...
Na ne magyarázz, 5 forintot kapsz, lovaid jók, látom, minél hamarabb Domáldra hajts, most. A szekeres ember nem ellenkezett. Bólyai János beült az ernyő alá.
Csá!
Kiáltotta a szekeres nyújtottan. Ostorával a lovak közé vágva. Megindultak visszafelé Domádra, a csattogó hajnalban. Már jól kivirratt, amikor a szekér megállott a Bólyai ház előtt Domáldon. Lepedát, aki olyan intéző féléje volt Bólyai Farkasnak, jobbágygazda, amikor meglátta a szekér ernyő alól kikászálódó tisztet, ilyet csodálkozással szaladt oda. Lekapta fejéről a kocsmát, megismerte, hogy a professzor úr fia. Veszessen kent, anyám sírjához, mondta Lepadátnak. Térdigérő hóba mentek, elő Lepadát, aki rámutatott a hó alatt a domborodó kis halomra. Itt van, istálom, mondta. Bólyai János állt a sír előtt, komoran, feszesen, mintha fejebb való tisztje előtt állna. Aztán hirtelen otthagyta a sírt, szótlanul bement a házba. Lepedáttal együtt. Nem engedte, hogy Lepedát begyűjtsön a kályhában, ült az ebédlőben, elkönyökölve az asztalon. Nézett maga elé mereven. Mit hozzak? Kérdezte Lepedát. Bort! És jöjjön ide mind, ki Bólyai jobbágy, felelte Lepedátnak. Lepedát bort tett az asztalra két nagy korondi fazékba, és az egyik nagy vedret is odaállította, még az asztal mellé, aztán elment, hogy összehívja a Bólyai jobbágyokat. A kicsi falu megbojdulva duruzsolt, asszonyok, emberek szaladtak ide-oda a téli álmosságtól föltápászkodva, szédelegve, nehéz mozgással indultak a bójai ház felé. Sorba benyitottak bocskorosan, alázatosan, rongyosan.
Üljetek le!
Mondta Bólyai János, de az emberek csak tovább állottak ilyetten, soványan, a bús rémült jobbágy szemükkel pislákolva.
Leülni mind! Ide, körülöttem!
Kiáltotta Bólyai János. Erre a jobbágyok leültek. Lepedált mázas cserépcsuprot tett mindegyik elé. Bólyai János megemelte a nagy korondi fazekat, és ő töltött nekik. Lepedált ékes dikcióba kezdett, hogy Isten éltesse a méltóságos kapitány urat, de Bólyai János kezének legyintésével leintette. Előtte ezüst kupa volt, serleg, amelyet Bólyai farkas Aranka Györgytől kapott ajándékba, amikor a megnyitó beszédét elmondta a református gimnáziumba. Ez itt maradt. Itt, Domáldon. Nem vitte haza Bólyai farkas. Lepedát, az ezüstkupát is színültig megtöltötte, de Bólyai János nem ivott belőle.
Egyszerre kiinni,
vezényelte a jobbágyakat, és mohó szomjúsággal hajtották fel az öblös csuprokat. Lepedát szorgalmasan töltögette tele a csuprokat, és a jobbágyak ittak. A második adag után a jó küllőmenti bor már fölgyújtotta bennük a keserves életüknek még megmaradt jó kedvét. A tompa bús szemek már melegen villogtak. Hálásan Bólyai Jánosra néztek. Már a félelem is elszállt belőlük. Negibuzdultan nyakalták a jó bort. Már beszélhetnékük is ágaskodott. De a tiszt szótlan, mogorva arcára nézve mégsem mertek szólani.
Te lupuj, ugye? Lupuj vagy, ugye?
Mutatott Bólya egy hosszú fiatal legényre.
Az, instálom.
Felelte ez, és felállott. Akkor elmész a patakhoz, és hozol nekem egy veder vizet, mondta Bólyai. Lepedált vedret adott a kezébe a legénynek, és ez némi dülöngéssel elindult, hogy a kapitány úrnak patakvizet hozzon. Amire a legény visszatért a patakvízzel, akkor már keresztbe állottak az embereknek a szemei a sok italtól. A Lepedált már újabb vederbort hozott fel a pincéből.
Itt ki!
Kiáltotta Bólyai János Lepedátra, és oda nyújtotta neki az ezüst kupát. Lepedált kiitta. Aztán Bólyai János felállott, patakvízzel kimosta a serleget, teletöltötte a vederből vízzel, és úgy tette maga elé. Most már ő is kocintott velük, vízzel. Egy csepp bort sem ivott Bólyai János. A domáldi patakvizét itta. Az emberek már mind részegek voltak, Lepedát is.
Énekeljetek,
mondta harsányan Bólyai János, és a jobbágyok énekeltek. Lepedát kezdte félinken, keserves, kacskaringós, román nótába fogott, aztán a többiek is megbátorodtak, és zengett a háza nótájuktól. Most mondjátok el sorba, kinek mi búbánata van? Szólott Bólyai János a nóta után.
Azt nem lehet csak úgy egy-kettőre elmondani.
Felelte Lepedát.
Nincs semmi bánatunk, instálom nagyságos professzor úr. Jó ember a professzor úr. Megkapjuk, mi jár nekünk.
Felelt egy hosszú hajú öregebb, itt Mantónak hívtak.
Szóval Erdély boldog?
Kérdezte Bólyai János, és recsegősen, gúnyosan fölkacagott.
Szóval Erdély boldog?
Azt éppen nem mondjuk, vetette közbe egy harmadik ember, kinek kerek, sárga szeme Bagolyra emlékeztetett. Ez volt a legjózanabb köztük, mert pálinkás ember volt, s így bírta az italt. Amellett okos fejű is. Bolya János villantóan mustrálta az embert, és rászólt szelíden biztatóan. Akkor mondj el te mindent. Ám mert én katona voltam instálom, és láttam, amit láttam sokfelé. Tudom mindennek nyitját, módját. Bolyai hallgatva, de biztatóan nézte az embert, aki beszélt. A bor feloldotta a bagoly szemű fejében a gátlásokat, és megbátorodva beszélt. Két tyúk, s kakas karácsonyra, húsvétra meg egy bárány. Így nem fog ez menni sokáig, mondta. Mert nagy baj az, hogy olyan sok lett az úr, a nagyságos mindenfelé. Méltóságos kapitány úr felfogja ésszel, hogy milyen nehéz szegény jobbágy embernek lenni, amikor úgy megsokasodott az úri nép. Mindegyik mentét hord, süveget, darutollal, prémeket. A rókatorok nem elég nekik, ők nyestet akarnak. Azt hozatják Muszkaországból, s mind nekünk kell érte dolgozni. Magyarázta most már Lepadát is. Zuhogott a bor a csuprokból, és szállt a panasz. Bolya János pedig itt a patak vizét az ezüst kupából, és elkönyökölve hallgatta a jobbágyok panaszát. Rendes nemesnek is elég volt egyszer ványolt posztóból gúnya. Ma már fajland is kell nekik. Hát, hogy bírjuk mi ezt mostanába? Ez a sok német, francia, módi meg mind bejött ide hozzánk. Az egyik ember elment a dudájáért, másik hozott egy nagy fekete furuját. Folyt a nóta, a panasz és a bor. Tudatlan szilágy jobbágyukban pedig böjtös nap után ilyen bizarr furcsán kikerekedett a búbánat a vígság tragikus összevegyüléséből, mint ahogy minden így keveredik Erdélyben. Te mondd meg, Flórián, látom, te okos ember vagy. A bagoly is okos állat, s neked bagoly szemed van. Mondd meg nekem, mit kíván a nép? Kérdezte Bolyai János. Csak azt, méltóságos kapitány úr, hogy kevesebb legyen a hivatal, több legyen a só, és olcsóbb a pálinka, felelte az, amin dülöngélve megállott Bolyai előtt. Alkonyatig tartott ez a furcsa tivornya. Bolyai János akkor azt mondta hirtelen, na most elmegyek. Hosszú hajú legény, amikor Bolyai fölállott, kezet akart neki csókolna, mire Bolyai úgy pofon vágta, hogy begurult az asztal alá. Aztán szánkát hozatott Lepadáttal, és a jobbágyokat elküldte. A nagyságos professzor úr jó ember, de mi kutyák vagyunk, s a német is az, mondta Lepadát részegen, amikor Bolyai János felült a szánkóra. Késő estére ért vissza Bolya János apja házába. Megnéztem, hogy anyám nem fázik-e. Hál' Istennek jó vastag takaró alatt pihen, mondta apjának rejtelmesen. Aztán leült az asztalhoz, amikor bejött mostohanyja, kezet csókolt neki, érdeklődött, hogy léte iránt. Bolyai farkas hallgatott, lopva, gyanakodva nézett fiára. Vacsora után jó éjszakát kívánt nekik, aztán összecsomagolt. Mostohanyja hallotta a motozást a másik szobából. Érezte, hogy Bolyai János elutazik most. Reggel üres volt a szobája, holmia nem volt sehol, csak az asztalon volt egy papírlap. Most már ismerem Erdélyt. Ez volt ráírva. Thank you.